A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusát tartotta az Országház felsőházi termében 2022 őszén, melynek címe Keresztény felelősségünk a teremtett világban volt. A következő percekben Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója, felelősségünk az egészségünkért és a betegekért című előadását hallhatják.
Tisztelt konferencia! Ahogy készültem ide feljönni a pulpitusra, újra szembesülni kellett vele, hogy öregszem, mert van egy szemüvegem, amivel látom a közönséget, és közben van egy papírom, amit szemüveg nélkül látok. És ezek között fogok most így ingázni, mert nagyon szeretem látni azt, akiknek beszélek, és közben azt is jó, ha látom, amit mondani akarok. Az aktuális világunk nagy emberei, nagy tekintélyei évente összegyűlnek Davosban a Világgazdasági Fórumon, és csinálnak, így fordítanám magyarra, egy világkrízis leltárat, amiben megállapítják azt, hogy az emberiségre most hosszabb vagy középhosszú távon, illetve aktuálisan milyen veszélyek jelentkeznek, mik azok a legveszélyesebb perspektívák, amelyeket leltárba vehetnek. A 2022-es néhány hónappal ezelőtt lezajlott fórumon a klíma és az időjárás kérdését tették az első helyekre, majd ezt közvetlenül, úgy mondják, a szociális kohéziók eróziója követte, vagyis tulajdonképpen a széteső emberi kapcsolatok. És ezután következett a Székely János püspök úr által olyan dramatikusan bemutatott megélhetési válság. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a széteső kapcsolatainknak micsoda jelentősége van. És ennek borzasztó nagy jelentősége van az egészségünkre. Mert az egészség megroppanása az a kapcsolatok szétesésével nagyon erősen rokonságban, folyamatos kapcsolatban van. Ha a WHO-nak az egészség képére gondolkozunk, ami a testi, szellemi, lelki, szociális és spirituális jólét, akkor ebben is világosan látszik, de ha a mindennapokra gondolunk, azokra a kapcsolatokra, amiből az egészségünk táplálkozik, és amiből a gyógyulásunk táplálkozik, akkor különösen értenünk kell ennek a fontosságát. Nem beszélve arról, hogy az egészségügy az a kapcsolatok művészete, hiszen orvos-beteg kapcsolat, ápoló-orvos kapcsolat, társadalom és egészségügy közötti kapcsolatban tud az egészségügy élni és fejlődni. Ugyanez a fórum azt is listába vette, hogy 2019-től mostanáig a megváltozott világban, vagyis tulajdonképpen a Covid-válságnak a első nulladik pillanatától kezdve mostanáig, mik a leginkább romboló tényezők. Ezen a listán első helyen van a széteső emberi kapcsolatoknak a kérdése, és nagyon előkelő helyen a nagy hatalmas energia és egyéb kérdések megjelenése mellett 14. helyen a fiatalok jövőbe vetett bizalmának elvesztése. Döbbenetes, ha belegondolunk, hogy a világ perspektíváiban néhány év alatt ennyire romlott ez a kérdés. És amikor mi a jövő egészségügyéről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezeknek a fiataloknak, akiknek nincs perspektívájuk, ezeknek az egészségéről beszélünk, és az ő egészségügyben való szereplésükről, hiszen ő rájuk számíthatunk azután, miután már nem csak így nem látok, hanem egyáltalán sehogy. Érdemes ránézni ezért a fiatalokra. Hogyan is élnek, mi történt a gyerekeinkkel röpke 3 év alatt. A legújabb gyerekpszichiátriai és sokféle más kutatás döbbenetes képet fest le arról, hogy a gyerekeink egészen más egyéniségek az online és az offline térben. Az offline térben a magányos közösségektől be alig lépni tudó szerény gyerekek az online térben kivirágoznak, és hatalmas kapcsolatokat építenek, és végtelen aktivitással vannak jelen. Azt hiszem, hogy a teremben ülők számára egészen döbbenetes kérdések tekintetében. A valódi életérzésüket, viselkedésüket alapvetően az online tér alakítja, és az életük jó részt az online térben történik. A mi fiaink a piaristákhoz jártak gimnáziumba, és ezelőtt 25 évvel Vízhányó tanár úr, a legnagyobb fiunknak az első osztályfőnöke, azt találta mondani az első szülői értekezleten, hogy a szülők most ne azzal törődjenek, hogy még mit mondhatnak a gyerekeiknek, hanem azzal törődjenek, hogy ki lesz a gyerekeik barátja, mert az elkövetkező éveket az fogja meghatározni, ha jó barátjaik lesznek, akkor jó irányba fog fejlődni a gyerek, ha rossz barátai, akkor rossz irányba. Ezt a tételt most módosítani kell, vagy továbbfejleszteni. Valamikor, még Vízhányó tanár úr előtt, példaképeket adtunk a gyerekeinknek, aztán társakat, most pedig biztonságos online teret kell adni a gyerekeinknek. A gyerekekre ránézve, a fiatalokra ránézve, nézzük meg, hogy milyen krízisek érték el őket. Őket, akik jelen pillanatban kilátástalanok, és akikre számítanunk kell. 2018-ban egy svéd kislány előállt, és 2019-ben az online térben elindított egy klímakrízist, ami mobilizált nagyon sok millió, majd milliárd fiatal, és a jövőtlenség érzését alakította ki bennük. Rá egy évre érkezett egy COVID-krízis, ami a rengeteg gyászt jelentette, és az izoláció és a szorongás érzését alakította ki pillanatok alatt az online térben a fiatalok között. Aztán rá két évre elindult a háborús krízis, ami a létbizonytalanság érzését alakította ki, és mindezzel párhuzamosan egyre dübörgőbben ott van a gender krízis, amikor a gyerekeink azt se tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. Döbbenetes az a helyzet, hogy amikor én a néhány éve Cambridge-be kerülő fiamtól megkérdeztem, hogy milyen ott az élet, akkor mondta, hogy a kollégáinak, az egyetemi társainak egy igen jelentős része azt mondja, hogy ő biszexuális. Hogyha most megnézzük ezt statisztikailag, friss statisztika, az Amerikai Egyesült Államok egyetemi hallgatóinak 28%-a azt mondja magáról, hogy ő gender fluid. Ami ennek valamiféle általam már nehezen identifikálható változata. Tehát ezekben a krízisekben élnek a fiataljaink. Akik tehát nem a helyüket keresik a világban, hanem a világot élik meg szorongással és reménytelenséggel, és ezért az önsorsrontást választják nagyon sokszor, aminek már visszatérve a fő témánkhoz komoly, aktuális egészségügyi következményei vannak. Ebben az évben 7 olyan fiatalt kezeltünk mi az Egészségsérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ égésosztályán, akik felmásztak a vasúti mozdonyok vagy kocsik tetejére, és ott a magas feszültség leütötte őket, a testüket 60-80-90%-ban megégette mélyen, és közben leesve a vonatról összetörték a fejüket, karjukat és sok mindent más. 5-öt meg tudtunk tartani az életnek, 2-t el is vesztettünk. Ez azért történt, mert az online térben gerjesztették egymást egy kihívás programmal. És ugyanilyen kihívás programokkal gerjesztik egymást nagyon sokan öngyilkosságra és más hasonló késztetésekre. Tehát az egészségügy borzasztó kihívásoknak van közvetlenül is kitéve emiatt a világtrend miatt. Mit is tehet az egészségügy? Hogyan is nyúlhatunk a kérdéshez? Érdemes visszatekinteni az egészségügy elmúlt jó pár évszázadára. Nem olyan hosszú az egészségügynek az a története, ami gyönyörű fejlődést mutatott, és elvezetett odáig, hogy ma sokáig élhetünk, a várható élettartam igen magas, viszonylagos egészségben élhetünk, a klasszikus nagy járványok nincsenek, ha van is helyettük más, lélegeztetőgépekkel és sok mindennel technológiával tudjuk a kritikus állapotokat áthidalni. Az egészségügy szeretett szolgálatból indult. A keresztény és zsidó felekezetek, szerzetes rendek, diakonissza rendek, szeretett szolgálatok honosították meg Magyarországon is és szerte Európában az egészségügyi szolgálatokat, alapvetően a szeretett szolgálatból kiindulva, a karitászból, a diakóniából. És utána ezekben a intézményekben, nem azoktól kívül, hanem ezekről belülről indult el egy jelentős szakértelem növekedést, mert ha már csinálják, akkor jól akarták csinálni, és lett ebből egy tudományos alapú gyógyítás és egy nagy technológiai forradalom. Majd ezek a kis fénylő helyek elkezdtek egyre inkább kiterjedni, és lett egy szolidaritás elv, hogy ezt juttassuk el a lehető legtöbb emberhez. Ebből lett a népegészségügy is. Ma ez a három nagyon fontos elem szétesett. A szeretett szolgálat jelentős részben eltűnt az egészségügyből, a szakértelem és a szolidaritás pedig nagyon jelentős mértékben a piac áldozatává vált, és bizonyos emberek kiváltságává válik egyre több technológia. Mik a kockázatok tehát ebben az egészségügyben? Nagyon jelentős kockázat az, hogy a hozzáférhetőség, az esélyegyenlőségnek a szakszava és a technológia az tud-e fejlődni, valóban el tud-e jutni, akár egy olyan gazdag országon belül, mint az Amerikai Egyesült Államok, ahol hatalmas, messze a világon a legnagyobb GDP arányos költést végeznek költenek egészségügyre, de az ottani piaci gondolkodás és törvények szerint ez nem szolidáris. Van, akinek nagyon kicsi jut belőle, és van, akinek meg minden. És akkor haladhatunk világszintre, vagy nagyon sok globális kérdést tehetünk fel ebben a dilemmában. A másik nagy kihívás, a kockázata az egészségügynek közvetlenül az, ami itt a fő témánk, a klímával kapcsolatos kérdések. Ezt a folyamatos és 24 órás nagy energiaigényű szolgáltatást és szolgálatcsomagot, amit végzünk, lehet-e bírni energiával? A gyógyításunk nagyon jelentős mértékben víz alapú, akár a higiéniára, akár minden másra gondolunk. Lehet-e bírni vízzel, ahogy miniszter úr is felvetette a kérdést, és lehet-e bírni tiszta levegővel? És a harmadik nagy kockázati tényező az az emberi tényező. Részint ebből egyet kiemelnék, az ápolók jelenléte vagy nem jelenléte. Ma a nyugati világ abból ápol, amit keletről vagy délről elvisz magához. Mert az ápolás azzal a szeretett szolgálattal van nagyon szoros összefüggésben, amiről kiindult az egészségügy, és ami elfogyott jelentős legnagyobb részben belőle. Abból a valamikor kolostorokban, diakonissza otthonokban és szeretett intézményekben evidens és mobilizáló, motiváló az élet fő részeként tekintett attitűdből, ami hiányzik közülünk is, mert ha elénk pattan egy tehetség, középiskolás lányunk, hogy én az egészségügyben szeretnék dolgozni, akkor azt mondjuk neki, én is ezt mondtam, hogy menj fiam orvosnak. És eszünkben nem jut az, most ránézek Andrára, akinek a lánya ápolónak tanult, szóval nem mindannyiunknak nem jut eszünkbe, de nem sokunknak jut eszünkbe, hogy tedd azt, ami a legszentebb, ami ott van a váladékok körül, és a halálba vezetés, és az emberi gyógyulásnak persze elsősorban a legnemesebb részeinél. És valóban a kapcsolati krízis, amiről még fogok beszélni. Ha közelebb jövünk Magyarországhoz, akkor megint csak azt mondom, hogy ugyanígy az ápolókrízis az egészségügynek, és szerintem a magyar társadalomnak az egyik legjelentősebb problémája. Csak talán még nem vesszük észre, hogy az idősödő társadalomban nincs, aki ápoljon bennünket, és ápolja, akik arra szorulnak, mert nincsenek beiskolázott fiatalok, és az ápolók átlag életkora eszementen magas. A másik nagy probléma a magánegészségügy fejlődése mellett, ugyanaz, amiről beszéltem a világban, hogy fenntartható-e a szolidaritási elv, eljut-e az egészségügy a gettókba, halmozottan hátrányosan meglevő helyekre. Hogy van az, hogy mondjuk a magam szakmájánál maradva a gyerekorvosok a nagyvárosokban vannak, a gyerekek pedig a bodrok közben, vagy pedig Berekben. A harmadik nagy kérdés pedig az, hogy a technológiában tudunk-e fejlődni valóban, amit gyógyítani lehet, azt gyógyítjuk-e. Vannak nyilván ennek a kérdésnek nagyon fontos szakmai nomenklatúrával megnevezhető részei. Ezeket csak ilyen szavakként mondom nagyon gyorsan, hogy az időbe még beleférjek. Zöld kórházak, klímasemleges kórházak, integrált egészségügyi rendszer, személyre szabott egészségügyi megoldások, a COVID mutatta meg a rugalmas egészségügyi rendszer kérdését, az adatok miatt, amikkel dolgozunk, a kiberbiztonság kérdése, a holisztikus-e a gyógyításunk, oda tudjuk-e adni a gyógyszereken kívül az emberi kapcsolatok és a spiritualitás gyógyítását is az embereknek. A családokra tud-e fókuszálni az egészségügyi ellátásunk, és tud-e az egyébként jelentős mértékben nem csak tudós, hanem ugyanolyan mértékben művész jellegű orvosoknak, az egész szakmájukból adódóan művész jellegű orvosoknak is tudunk leadni létbiztonságot, egzisztenciát és motivációt. Ezek mellett mégis vissza szeretnék térni zárásként az alapkérdésre. Meggyőződésem szerint az egészségügynek a legfontosabb kérdése a kapcsolatok javítása, amiben az legelső számú kérdés az önmagunkkal, Isten előtt önmagunkkal való kapcsolatnak a rendezése. Megint csak a technológiával fogalmazó mai világ definícióját mondom el. Fenntartható egészség a személyes elkötelezettséget jelenti az egyén saját egészségének megőrzésére és felelősségvállalása, megőrzése és felelősségvállalása mellett preventív és proaktív eszközökkel. Amikor fenntartható egészségről beszélünk, akkor a magunk attitűdjeiről beszélünk, amit én úgy tudok megfogalmazni, hogy megállunk-e Isten és önmagunk előtt imában, és merünk-e magunkra nézni. Magyarországon 32.600 ember hal meg, úgynevezett, megint egy ilyen definíciót mondok, egy ilyen szakmai definíciót, megelőzhető halálozás miatt, vagyis azért, mert rosszul táplálkozik, dohányzik, túl sok alkoholt iszik, levegőszennyezés mellett él, vagy pedig keveset mozog, vagy sporttal. A Covid-ban 6000 ember halt meg azért, egy legújabb magyar tudományos statisztika miatt, mert nem volt beoltva. Tudnilik összemérték a beoltottak és a nem beoltottak halálozását, miután az oltás volt, és ennyi volt emiatt a plusz veszteség. Vagyis a kapcsolataink rendezését ezen a téren is magunkkal kell kezdeni. És utána ahhoz, hogy az egészségünk és az egészségügyünk olyan legyen, amivel nyugodtan tudunk magunk egymás és az Isten elé állni, ahhoz rendezni kell a kapcsolatainkat a családjainkban, mert az egészség ott tud megmaradni és ott tud gyógyulni. Az orvos-beteg viszonyainkban, az egészségügy szereplői között, és a társadalom és az egészségügy között is. Köszönöm a figyelmet.
Belkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója, felelősségünk az egészségünkért és a betegekért című előadását hallották, ami a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 13. kongresszusán hangzott el.